Én is tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Tehát Blaise Pascal bibliai hermeneutikájának megjelenése a híres hírhet fogadás évben ez a témánk. Ugye, alapvetően Pascal főműve felől a töredékesen ránk maradt gondolatok felől vizsgálódunk. Most a töredékek értelmezése, benne Pascal bibliai hermeneutikájának értelmezése, közelítése.
Kinagyítjuk, hogy...
Ja, legyen. Köszönöm szépen. Tehát számos megközelítést tesz lehetővé. Ezek közül az egyik nagy csoport az, amelyik Pascal természettudományos, illetve matematikai eredményei felől közelít. Tehát mi ezen a vonalon haladnánk, és ezen belül is az egyik korszakalkotó matematikai felfedezésén a valószínűség számításon keresztül közelítenénk, illetve a valószínűség számítás, a fogadás és a Biblia kapcsolatát vizsgálnánk. Nézzük tehát a fogadás, a Brunswick-féle számozás szerint jelöltem a töredékeket. Ugye a fogadás érve a 233. töredéknek egy részét képezi. Mi az alapkérdés? Angolul, illetve magyarul kivetítve látható. Az alapkérdés tehát vagy van Isten, vagy nincs. Már most melyik felfogás mellé álljunk? Az ész ebben nem dönthet. Végtelen káosz választ el bennünket. E végtelen távolság legvégén szerencsejáték folyik, és az eredmény fej vagy írás lesz. Melyikre fogad maga? Tehát vagy van Isten, vagy nincs, egy szerencsejátékhoz hasonlítja, a jelentősége, ami pénzfeldobáshoz hasonlítja Pascal a kérdést, melyikre fogad maga? És akkor az, magát az érvet, tehát magát a fogadás érvet hadd olvassam fel, hadd idézzem. Mérlegeljük, mit nyerhet, vagy veszíthet, ha fejre, vagyis arra fogad, hogy van Isten. Értékeljük ezt a két esetőséget. Ha nyer, mindent megnyer. Ha veszít, semmit sem veszít. Fogadjon át habozás nélkül arra, hogy van. Csodálatos, rendben van, fogadni kell, de nem teszek-e fel túl sokat? Lássuk csak. Mint hogy egyforma a nyerés és a vesztés esélye, még akkor is fogadhatna, ha csupán két életet nyerhetne egy ellen. Ha pedig három életet nyerhetne, akkor már feltétlenül bele kellene menni a játékba, hiszen úgyis kényszerítve van rá. És oktalanságot követne el, ha a kényszer helyzetében nem kockáztatná életét azért, hogy hármat nyerjen helyette egy olyan játékban, amelyben egyformák a nyerési és a vesztési esélyek. Ám itt az örök élet és az örök boldogság a tét. A nyerés esélye véges számú vesztési eséllyel szemben áll, és az is véges, amit kockáztat. Így ez már nem is fogadás, ahol a végtelen forog kockán, és nem áll szemben végtelen számú vesztési esély a nyerési eséllyel, nincs helye mérlegelésnek, mindent fel kell tennünk. A mi tételünk végtelenül erős, hiszen a végest kockáztatjuk egy olyan játékban, amelyben egyforma a nyerés és vesztés esélye, de nyerni végtelent nyerhetünk. Ez meggyőző, és az emberek egyáltalán képesek valami igazságra, hát ez olyan. Nézzük a fogadás struktúrát, ilyen táblázatos formában megpróbáltam feldolgozni, tehát könnyebben áttekinthetővé válik. Az első oszlopban látjuk a lehetőségeket. Van Isten, vagy nincs Isten? A második oszlopban a lehetséges fogadásokat, ugye ezt szintén vagy arra fogadunk, hogy van Isten, vagy arra, hogy nincsen, de ugye már is látszik, hogy négyféle kombináció lehetséges, hiszen akár azt feltételezve, hogy van Isten, fogadhatunk arra, hogy van és nincs, illetve nincs Isten, akkor is fogadhatunk arra, hogy van és nincs. A harmadik oszlopban a következményeket, tehát az egyes kombinációk által maguk után vont következményeket írtam ki, illetve parafrazáltam a töredékből. De tekintsük ágyosan, ha van Isten, és arra fogadunk, hogy van, örök élet és örök boldogság a következmény. Ha van Isten, és arra fogadunk, hogy nincs, akkor az örök élet és boldogság elvesztése a következmény. Ha nincs Isten, és arra fogadunk, hogy van, akkor idézem a töredéből, hűséges, becsületes, alázatos, hálás, jótékony ember, őszinte, igaz barát lesz, és hogyha nincs Isten, és arra fogadunk, hogy nincs, akkor esetleg, amit parafrazeálom, megmételyezett örömökben, dicsőségben, gyönyörökben fogunk dúskálni. A negyedik oszlopban a következmény súlyát, illetve még pontosabb megfogalmazása, lehetséges veszteség súlyát próbáltam feltüntetni. Nagyon jól látszik, hogy a egyetlen verzió a kritikus, mégpedig az, amikor, hogyha van Isten, és arra fogadunk, hogy nincs Isten. Ez az egyedüli problematikus kombináció, mert ekkor végtelen nagy a veszteség. Egyetlen ekkor van veszteség. És hát ebből következik, ugye, hogy a helyes fogadás az az, hogy van Isten, mert hogy itt minden lehetséges kombinációban ugye nincsen veszteség, tehát nem fenyeget ez az a szörnyű nagy veszteség, amit az imént pirossal jelöltem. Na de ugye eddig a fogadás érv, a szűken vett fogadás érv, innentől válik izgalmassá kérdés, hogy milyen aggályokat vet fel ez az egész érvelés. És akkor néhány jellemző kritikát hadd hivatkozzam a fogadása vonatkozóan. Ja, a nagynevű gondolkodók, Voltaire, Nietzsche, vagy akár kortárs gondolkodókat is említhetnék, Kolakowski, Richard Dawkins, ugye mi Kertész Imrénk, mint egy bookmaker ajánlása, mondja például Kertész Imre, gyáva méricskélés. Vagy Voltaire a filozófiai levelekben azt mondja, hogy illetlen és gyermeteg. Mert nem lehet valamiben hinni, csak azért, mert szeretném, hogy igaz legyen. Ha összegezni szeretném ezeket a kritikákat, akkor talán Voltaire szavaival tehetném meg, hogy attól, hogy valami, mint jutalom, nagyon kecsegtet, vagy büntetés, félek tőle, ebből még nem következik, hogy automatikusan hinni tudok benne, vagy el fogom hinni. Tehát talán így összegezhetők a fogadásra mondatunk, a szűkebb értelemben vett fogadás évre vett kritikák, vagy legalábbis a kritikáknak egy csoportja. Azonban jogosak-e ezek a kritikák? Én úgy látom, hogy Pascal elébük vág, tehát megelőzi ezeket a kritikákat, és most megint a 233. töredékből idéznék, de már nem a szűken vett fogadásból, hanem a folytatásból. Ahol ez a képzeletbeli beszélgető partner, aki ezt Pascal az érveit idézi, illetve aki reagál ezekre az érvekre, így kiált fel. Igen, de kezeim kötvék, és néma a szám. Arra kényszerülök, hogy fogadjak, és nem vagyok szabad. Nem eresztenek el, pedig én olyan vagyok, hogy nem tudok hinni. Ezt ki is vastagítottam, tehát azt látom, hogy ezzel elébe megy a kritikusoknak Pascal. Olyan vagyok, hogy nem tudok hinni. Már most mit tehetek? És akkor Pascal itt rá is dupláz. Ez igaz, de legalább azt vegye észbe, hogy képtelen hinni, hiszen értelme erre indítja, és mégsem képes rá. És figyeljük meg, hogy a kritikák, illetve a kritikusok a következményekre fókuszálnak. Tehát emlékezünk vissza a táblázatra, ahol az egyes kombinációkat számba vettük, a következményekre fókuszálnak. De van itt egy kevésbé felismert dimenzió vagy szempont, ez pedig a valószínűség szempontja, egy kicsit bővebben fogalmazva, az egyes következmények realizálódásának a valószínűségéről van szó. Ez, mintha teljesen elsikkadna a kritikusoknál és a kritikáknál. Egy kicsi, de nagyon fontos részlet vezethet el bennünket a valószínűségnek a dimenziójára, vagy a szempontjára. Szeretném újra idézni a töredéket, tehát a 233. töredéknél tartunk még mindig. Megint felkiált a logikailag bemattolt beszélgető partner, belátom, beismerem, mégis nincs rá valami mód, hogy a játék mögé láthassunk. Itt emlékeztetőnek odaírtam, hogy milyen játékról is van szó. Ugye a kezdeti fej vagy írás játékról nagyon fontos, hogy fej vagy írás, ugye 50-50% az esetőségeknek, illetve különböző lehetőségeknek az esélye, és minden bizonnyal e mögé, a játék mögé kíván belátni Pascal képzeletbeli beszélgető partnere. Nincs erre a mód, tehát, hogy valamilyen módon belássunk a játék mögé. Hogy tudunk belátni a játék mögé? Megjegyzem, az angol fordítás nem teljesen pontos, itt a kártyák mögé akar belátni, de még egyszer hangsúlyozom, fej vagy írás játékról van szó. A franciában meg is néztem, nincs szó kártya játékról, annyiban jogos a kapcsolat, hogy szerencse játék. Tehát hogyan tudunk belátni a kezdeti fej vagy írás játék mögé? Más szóval, hogyan tudjuk pontosítani a kiinduló 50-50%-os valószínűséget? Nem mással, mint a valószínűség számítással, tehát bevezetőben utaltam Pascal korszakalkotó felfedezésével. És itt szeretnék megerősítésképpen két másik töredéket is idézni, ahol előkerül a valószínűség számítás, a 234-et. Nos, amikor a holnapért és a bizonytalanért dolgozunk, észszerűen cselekszünk, mert dolgoznunk kell a bizonytalanért, a valószínűség számítás levezetett szabályának megfelelően. És a 236. töredéket is szeretném idézni, ami már kifejezetten a kereszténységgel vagy a Biblia tanításával összefüggésben említi a valószínűséget. Mindent el kell követnie, hogy megtalálja az igazságot a valószínűség számítás segítségével. Összegezve tehát két dimenzió, két szempont jelenik meg a fogadásban. Az egyik, amit a kritikusok nagyon jól észrevettek, szinte csak arra fókuszálnak, ez a következményeknek a súlyossága, vagy a lehetséges veszteség. A másik pedig, ami kevésbé felismert, az a valószínűség, vagyis a következmények valóra válásának, realizálódásának a valószínűsége. Na most ahhoz, hogy ha lehet, még pontosabban tudjuk rekonstruálni ezt az egész fogadásérvet, ennek a szerkezetét, egy ötletet szeretnék ide hozni, illetve hát az az ötlet, hogy a modern kockázat elemzés területéről idehozom ennek a kockázat elemzésnek a bázis formuláját, mert itt pontosan ez a két szempont jelenik meg. Tehát a modern kockázat elemzésnek az alapformulája, ez így fest, ahogy itt szép színes ellipszisekkel felrajzoltam, tehát a következmény szorozva a valószínűséggel, és ez adja a kockázatot. Természetesen, ahol ez profi módon művelik, ott ezek számszerűsítve vannak, sőt, például a bankoknál vagy a biztosítóknál egyenesen forintosítva, tehát forintban van kifejezve. Természetesen nem állítom, hogy Pascalnál ez ilyen letisztult, ez matematika történeti vita tárgya, hogy meddig jutott Pascal ebben. Az én állításom az, hogy nem zárható ki annak a feltételezése, hogy ez ott lappang a fogadás érvben. Hogy még jobban el tudjuk képzelni, hoztam egy ilyen mátrixot, vagy diagramot a modern kockázatelemzés területéről. Látjuk tehát, hogy az egyik tengelyen a következmények vannak felmérve, a másikon a valószínűség. Na most, ugye magát a kockázatot, meg a négyzetek színe, a mezők színe jelöli. Ugye, aminek kicsi a bekövetkezési valószínűsége, és kevésbé súlyos a következmény, azok az öltözők, itt járunk valahol, ahol kicsi a valószínűség, a bekövetkezés valószínűsége, de súlyos a következmény, ezek a mezők fejezik ki. Bagatell példát hadd mondjak, kimegyünk az utcára, fejünkre zuhan egy repülőgép. Ugye nagyon súlyos a következmény, de mégsem félünk tőle, mert nagyon kicsi a valószínűsége. A másik irányban nagy a bekövetkezés valószínűsége, de nem súlyos a következmény. Megint egy bagatell példával élve, kimegyünk az utcára, a fejünkre esik egy pár csepp eső. Ugye lehet komoly a valószínűsége, főleg most, hogy boros az idő, de a következmény súlyossága nagyon kicsi, tehát itt járunk, nem jelentős. Igazán érdekfeszítővé ott válik a kérdés, ahol nagy a valószínűség, és súlyosak a következmények. Nem árulok el titkot, hogy én szerintem Pascal az Isten kérdést ezekbe a piros mezőkbe pozícionálja, vagy pozícionálná. Hogyan tudunk tehát benézni Isten fej vagy írás játéka mögé? Nézzük Pascal válaszát a lehetőségre, tehát hogy hogyan kalkulálhatjuk pontosabban Isten létezésének a valószínűségét. Idézem újra az iménti kétségbe esett felkiáltását a beszélgető partnernek. Belátom, beismerem, mégis nincs rá valami mód, hogy a játék mögé láthassunk. De igen, ugye felel Pascal, itt van a Szentírás, meg a többi, stb. Ugye tehát nem csak ott töredékekben maradt ránk Pascal nagy műve, de még az egyes töredékek is gyakran töredékesek. Látjuk, hogy egy vázlatszerű emlékeztető gondolat van itt, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A Szentírás az, aminek a révén ezt a kezdeti 50-50 százalékos kiinduló valószínűséget pontosíthatjuk, és amiből ugye megnövelek, tehát beláthatjuk, hogy nagyobb a valószínűsége Isten létezésének, illetve ennek az egész kérdéskörnek, mint ez a kezdeti 50-50 százalék. Hadd emlékeztessek újra 236. töredék szavaival, mindent el kell követni, hogy megtalálja az igazságot a valószínűség számítás segítségével, keresse Isten jeleit, mondja Pascal, megéri a fáradtságot. Konklúzió pedig, hogy mi a Szentírásból tudjuk megérteni, hogy milyen nagy a valószínűsége Isten létezésének, és Isten az ő jeleit elsősorban a Szentírásba helyezte el a számunkra. A hitünk pedig fel tud ébredni, vagy a hitünk megszülethet a valószínűség megértése révén. Tehát, hogy ezek a dolgok nagy a valószínűségűek, hangsúlyozom a valószínűség révén, és nem az alapján, amit ugye a kritikusok célba vettek, hogy milyen súlyos büntetés fenyeget bennünket, vagy milyen csábító jutalom kecsegtet. Tehát még egyszer, nem a következmények révén születhet meg a hit, hanem a valószínűség belátása révén. Pál apostoltól idézem a Római Levél 10. fejezetének 17. versét, ami úgy érzem, hogy nagyon jól ide kapcsolódik ez a pascáli gondolathoz, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből. És hát tulajdonképpen most jutottunk el a lényeghez, most kellene elkezdenünk beszélni Pascal bibliai hermeneutikájáról, vagy egészen konkrétan Pascal biblia értelmezéseiről, exegéziséről. Tényszerűen megállapítható, hogy számos töredék idézi a Szentírást, magyarázza a Szentírást, vagy közvetve hivatkozik rá. Csak egyetlen töredéket hadd mutassam be, a 289-et, ami kvázi mint egy leltár számba veszi a Biblia bizonyítékait, mondhatnám, ami a valószínűséget megmutatja. Elment az időnk, hadd ne olvassam fel, tehát mondom, hogy szépen pontokba szedve a proféciák, a csodák, Jézus Krisztus, az egyház története, a világ sora, az Isten erkölcsi törvénye, és így tovább. Kétségtelen, hogy ezek után a figyelembe vesszük, mi az élet, és milyen ez a vallás, nem szabad ellenkeznünk a követésére indító hajlamunkkal, mihelyt felébredt szívünkben, mondja Pascal, ebben megint a valószínűség belátásának a tényét látom, vagyis hogy az ember ezeket végig gondolja, akkor felébred a követésére vonatkozó hajlam a szívében, és tényleg záróképként csak egy érdekesség, Pascal a proféciákat is említette, hogy az Isten jelei között, vagy az imént leltárba vett pontok között, itt annak a proféciának az egyik lehetséges rekonstrukcióját láthatjuk, amivel Pascal legjobban, legtöbbször foglalkozott, legtöbb töredékében foglalkozott. Ez a Dániel könyve 9. fejezetében szereplő híres messiási profécia, amely évszám szerint, a magyarázói szerint, évszám szerint jövendölte meg a messiás fellépését, és Pascal mellett például egy olyan másik meghatározó természettudóst is foglalkoztatott, mint Isaac Newton. És hát kicsit túl is léptem az időt, köszönöm szépen a figyelmet, mondom, igazából most kellene elkezdenünk beszélni arról, hogy akkor hogyan is magyarázta Pascal a Szentírást, és milyen hermeneutikai megközelítésben szabályok szerint.